üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonán Beke Károly, a Portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Jelentem a kedves hallgatókat!
Emelkedést vártunk a nyitásra, mi történik?
Egyelőre valóban mérsékelt emelkedést látszik a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 0,4%-os pluszban kezdte a napot, hiszen vezető papírok többsége is emelkedni tudott. Egyelőre az OTP van minimális néhány forintos mínuszban, 44.980 forinton. A többi blue chip jól szerepel, a MOL átfolyama 1%-kal 3848 forintra emelkedett. A Richter 0,8%-os erősödésben van, 11.890 forinton, a Magyar Telekom 2740 forintos árfolyama pedig 0,4%-kal magasabb a tegnapi zárószintnél.
Forinton mi a helyzet?
A forint erősödni próbált a nap elején, ugye tegnap nap végén gyengült a magyar deviza a Fed kamat döntését követően, miután az amerikai jegybank nyilvánvalóvá tette, hogy további kamatcsökkentésre idén nem lehet számítani, de kamatemelés akár benne lehet a pakliban az őszi hónapokban. Erre a hírre a dollár erősödni kezdett, ami, ahogy említettem, a forint esetében gyengülést hozott, egészen 352 fölé emelkedett az euróforint jegyzés. Innen próbált neki futni a magyar deviza, a reggeli órákban próbált egy picit visszakapaszkodni, a 350-es szintet meg is közelítette, azonban az elmúlt percekben ezt a kora reggeli erősödését el is veszítette a forint, így ismét 351-nél jár az euró jegyzése, ez gyakorlatilag megegyezik a tegnap esti szinten, a dollár esetében pedig 305 forint közelében jár az árfolyam.
10:15 újra ránézünk az árfolyamokra, addig is köszönjük szépen Beke Károlyt, a Portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És a telefonnál Korányi Géta Tamás tőzsdei szakértő, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt a hallgatóknak, szervusz!
Ugye a hírekben mondtuk, hogy július 1-ig meghosszabbította a szerbiai kőolajipari vállalat a NISZ működési engedélyét az Egyesült Államok, amol pedig arra tájékoztatott, hogy újabb amerikai jóváhagyást kapott a NISZ tárgyalások folytatására. Hol tart most ez az ügylet, és mekkora jelentősége van az újabb hosszabbításnak?
A jelentősége annyiból nagy, hogy ha nem kapta volna meg, az lenne baj. Egyébként célegyenesben van, múlt héten a szerb kormánnyal már sikerült aláírni a szerződést, hogy a szerb kormány támogatja a MOL tulajdonszerzését, és ő is fog 5%-os részesedést vásárolni, illetve speciális jogokat kap igazgatósági tagság pancsolai finomító működésével kapcsolatos vétójogok. Tehát úgy tűnik, hogy már csak egy akadály van, de ez már hónapok óta az orosz féllel, a beladóval való tárgyalások, a Gazprom csoporttal való tárgyalások, azok valahogy csak nem akarnak véget érni. Ez lehet, hogy itt a magyar kormányváltása nem gyorsította a folyamatokat. Meglátjuk, a piac minden esetre nagyjából már beárazta, hogy előbb-utóbb csak meg lesz a NISZ, de azt gondolom a híre azért egy kis felfutás lesz, de nem akkora, mint hogyha pár hónappal korábban jött volna, mert valahogy az olajipar elmúlt napok béketárgyalásai után már nem annyira szexi a befektetők szempontjából. Ez látszik a várfolyamon is. Most 3850 forint a MOL, május közepén 4100 fölött is volt.
Mikor lehet végleges eredmény?
Ezt nem lehet tudni. Mindenki azt gondolja, hogy na már a következő hosszabbítással. Én azt gondolom, hogy nyár végére eldől, hogy lesz-e NISZ, gondolom, hogy igen, de azért meglátjuk. Van viszont egy másik MOL hír, tegnap jelentették be, lehet, hogy ez a mai kis emelkedés inkább ennek köszönhető, hogy Líbiában kutat tengeri olaj után a MOL. Az operátor, a Repsol, a spanyol olajtársaság, neki van 40%-a, a török olajtársaságnak szintén 40, a MOL pedig 20%-os részesedéssel egy tengeri blokk, egy 10.000 négyzetkilométeres mély tengeri blokkban folytatódnak, kezdődnek el a kutatások. Nyilván ez jó pár év, amíg a szerencsés esetben termőre fordul, de mindenképpen jó hír, azt jelenti, hogy diversifikálja a MOL a beszerzési forrásait, és ezt a diversifikációt komolyan gondolja.
Mekkora üzlet ez a MOL-nak? Milyen eredménye lehet egy sikeres fúrásnak?
De ezt még nem lehet tudni, számok nincsenek. Líbia közel van, gyakorlatilag olajtankerrel 3 nap az Adria olajvezeték vége, az Adria olajvezeték pedig egyébként is még jobban fölértékelődik, ha a NIST sikerül megszerezni, hiszen akkor a vezeték mindkét végén a pancsóvai finomító, illetve a szápalombattai finomító található.
Közzétette az Opus Global első negyedéves mérlegét, az építőipar üzletek rosszul teljesített. Mik az okok?
Tavaly az első negyedében az építőipari cégek 30 milliárdot, idén 8 milliárdot hoztak össze. Ez a csökkenés okozza az egész Opus Global csoport árbevétel csökkenését, ami 120 milliárdról 104 milliárdra csökkent. A Belgrád vasút építése befejeződött, első negyed év az építőiparban amúgy sem túl erős, Pakson sem történik sok minden, van még ezen kívül út- és vízépítés, de mind a kettőből kevesebb állami beruházások visszafogása, az itt is érezhető volt már a év első negyed évében is, az volt valószínűleg nem sokat javult a helyzet. Ami viszont érdekes, hogy a pénzügyi eredménye az Opus csoportnak pozitív, a tavalyi nulla után idei negyedében egy 5 milliárd plusz van, ez nyilván a forint árfolyam erősödésével is összefügg, adót is kevesebbet kell fizetnie, ez a nyilván az építőipari üzletek teljesítményével függ össze, és összességében az adózott eredménye az nem csökkent. Tavaly 13, idén 14,4 milliárd volt, amit hogyha elosztunk az 530 millió darab részvénnyel, mert ugye nagyon sok a saját részvény, akkor az látszik, hogy ahhoz képest, hogy ez egy első negyed év, ha ezt évvégéig sikerült tartani ezt a szintet, akkor egy 4-es P/E-jű papírról van szó. 350 forint most a tőzsdén, nyilván ennek választással összefüggő okai is vannak, hogy a befektetők utóbbi 2 hónapban kevésbé szerették a papírt, de ha nem lesz rosszabb az idei év, akkor valószínűleg a megmaradt befektetők még akár elégedettek is lehetnek a teljesítménnyel.
Ez azt is jelenti, hogy ha az építőipar üzletág nem, akkor valamelyik másik ágazat megy jobban?
Igen. A turizmus az a tavainál jobban ment, egyértelműen, az energetika pedig, a titásztigáv energetika az, hát mint közműcég tartja a szintet, tehát biztosítja a csoport jó gazdálkodását.
És hát talán inkább egy érdekesség, hogy 7 cég napi rendszerességgel veszi a saját részvényeit, de mindig csak kis mennyiségben. Ez hogy van?
Meg kellett várni nyilván a cégeknek a elfogadott mérleget, mert egyébként ők benfentesek, hiszen ők nyilván előbb tudták a saját teljesítményüket, meg ehhez közgyűlési döntés is kellett, de jelenleg pont 7 olyan társaság van, amely vásárol, nyilván a legtöbbet az OTP, illetve a Ventelecom, de a CIK, Pannonia, a Masterplast, az MBH, a Delta, a Granit Bank is a vevők között vannak, de az EU előírások, az úgynevezett MAR szabályok, ezt szigorúan korlátozzák, az elmúlt 6 havi átlagforgalom, napi átlagforgalom 25%-át vehetik meg. Ebből fakadnak ilyen egészen sajátos mennyiségek, hogy mit tudom én, a CIK Pannonia 1-2000 darabot vásárol, a Teplast is tegnap 200, tegnap előtt 880 darabot vett. Tehát igyekednek betartani, hogy a napi forgalom negyedénél többet ne vegyenek. Ez alól nyilván a kivétel a OTT, ahol a napi forgalom bőven elég nagy. OTT elmúlt napokban volt olyan nap, hogy 3 milliárd forintért vett saját részvényt, a M-Telekom is 1,5 milliárdos tételekben veszi. OTP egyébként érdekes bejelentés volt, tegnap előtt elérte a saját részvényállománya a 14 millió darabot, ami a teljes mennyiség 5%-a. A M-Telekomnál is van jelentős, több mint 20 millió saját részvény. A többieknél a saját részvényállomány meglehetősen pici, néhány ezrelék, a Deltánál 1%. Alapvetően MRT tehát a munkavállalói résztulajdonosi program céljaira veszik a részvényeket, de nyilván néhány cégnél azért ez az árfolyam stabilitásához is hozzájárul.
Köszönjük szépen, Korányi Géta Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz az Alfa generáció bankkártya használatáról. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Alfa generáció nyáron is szívesen fizet bankkártyával. Az Erszténél a bankszámlában rendelkező 7 évnél idősebb gyerekek közül 10-ből 9-nek van bankkártyája, amelyet többségük rendszeresen használ. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
Az Erste tapasztalatai és a Visa megbízásából készült felmérés szerint a rendszeres zseppénz, valamint a bankszámla és bankkártya használat segíti a tudatos pénzkezelés elsajátítását, miközben a digitális fizetés egyre természetesebb a gyerekek számára. Murányi Lindát, az Erste PR és belső kommunikációs vezetőjét hallják.
89%-ának van már bankkártya, aki nálunk cseperedő bankszámlával rendelkezik, és közülük már 62% használja is. Abban már ugye van eltérés, hogy mire használják, a gyerekek 46%-a tudja, hogyan is kell használni. Harmaduk pedig már az egyenleg lekérdezés és a PIN-kód használatot is magabiztosan kezeli.
A gyerekek pénzügyi edukációját időben érdemes elkezdeni, folytatta Murányi Linda.
Már 7 és 10 éves kor között érdemes elkezdeni a pénz kezelésének az ismerkedését, hiszen azért ekkor jelenik már a legtöbb család életében a zseppénz fogalma, és a gyerekek így ekkor hozzák meg az első önálló pénzügyi döntéseiket. Itt is érdekes tapasztalataink vannak, azt látjuk a szülők visszajelzés alapján, hogy 94%-uk ad zseppénz gyereknek, jellemzően rendszeresen, és ennek az összege azért eltér, van, aki havi 1000, de van, aki havi 24000 forintot is ad a gyermeküknek. Egyébként minden ötödik szülő ennél többet is szokott adni, de minden esetre ez az, hogy a gyerekeknek van már egy saját kis pénzük, ez abban is támogatja őket, hogy a saját pénzügyi tudatosságuk kialakulását erősítse és fejlessze.
Az év során átlagosan havi 6400 forintot költenek a gyerekek.
Ezt leginkább élelmiszervásárlásokra 52%-ban, illetve szórakozásra. Nyáron ez kicsit eltolódik az utazásra kapcsolatos költésekre. Most nyilván nem magára az úti költségre, akár a benzinkutakon történő kis vásárlásokra gondolunk. Ami érdekes még, hogy például a gamer típusú kiadások nyáron 15%-kal csökkennek.
Ilyenkor ugyanis a gyerekeknek sokkal több a kinti, illetve a családdal töltött programja, tette hozzá az Erste PR és belső kommunikációs vezetője.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Csak jövő nyáron derül majd ki, hogy idén sikeresen védekeztek-e a szőlő aranyszínű sárgasága ellen. A Nébih növényvédelmi igazgatója szerint ez azt is jelenti, hogy a tavalyi védekezés eredményei ezekben a hetekben lesznek ismertek. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A magyar szőlőtermesztés jelenlegi legnagyobb ellensége nem az időjárás, hanem egy apró rovar által terjesztett gyilkos kór. Szűcs Csabát, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a Nébih növényvédelmi igazgatóját hallják.
A szőlő aranyszínű sárgaság betegséget egy kórokozó, egy fitoplazma okozza. Ez a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója, egy európai elterjedésű faj. Európa számos országában, különösen itt Közép-Európában fordul elő, és ami még szintén fontos, hogy a fitoplazmák az emberi egészségre semmilyen veszélyt nem jelentenek, csak a növényeink károsítói. A gazdasági kárt a szőlőn okozza. És a betegség akkor jelent meg a szőlőn, illetve okozott gazdasági kárt, amikor a szőlőről szőlőre terjesztő vektora, az amerikai szőlőkabóca mind az Európai Unióban, mind pedig hazánkban megjelent. Ugye hazánkban szőlőn 2006-ban azonosították a kollégák Somogy megye déli részén, és magát a betegséget, tehát a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget 2013. augusztusában Zalavár megyében mutatták ki. Az elmúlt 12-13 év alatt a szigorú növényegészségi zárlati intézkedésekkel a terjedést tudtuk lassítani.
A betegség ellen jelenleg nincs közvetlen növényvédőszer. A szőlő védelmét a terjesztő rovarok elleni időben elvégzett kezelésekkel és szigorú prevencióval lehet biztosítani.
Hogyha az előző évben, tehát 2025-ben már a vektor, tehát a kabóca megtalálta az adott szőlőtőkét, és kabóca fertőzött volt a fitoplazmával, és azt leadta, akkor az a 2025-ös évben fertőzött tőke nagy valószínűséggel 2026-ban fogja mutatni az első tüneteket.
Ez azt is jelenti, hogy az idén elvégzett megelőző kezelések eredményessége csak jövő nyáron lesz majd látható.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál újra Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt még egyszer!
Jó, üdvözlök még a kedves hallgatókat!
Mi történt az elmúlt bő 20 percben?
Sok változásról nem tudok beszámolni a részvénypiacon. A Bux Index 0,25%-os emelkedésben van, vagyis továbbra is mérsékelt optimizmus látszik a részvénypiacon. És a blue chipek közül még mindig az OTP Loki egy picit a sorból 0,2%-kal 44.880 forintra gyengült a bankpapír. Közben a MOL árfolyama 0,7%-kal 3.838 forintra emelkedett. A Richter szintén 0,7%-os pluszban van 11.880 forinton. A Magyar Telekom 2740 forintos szintje pedig 0,4%-kal magasabb a tegnapnál.
Forint, ami történik?
A forint piacán sincs igazán nagy változás, 350 és 351 között ingadozik az euró jegyzése. Most éppen 350 forint 60 fillért kell adni egy euróért, ez minimális 0,1%-os forint erősödést jelent tegnaphoz képest. A dollár 304 forint 60 fillérbe került.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.